mai igét az Ézsaiás könyvéből fogjuk olvasni, a 6. résznek az első 8 versét. Uzziá király halála évében láttam az Urat magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: ime, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: itt vagyok, engem küldj. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy Te a Te végtelen tisztaságodban nem különülsz el tőlünk, noha a bűneinktől elhatárolod magadat, hogy Te megtaláltad azt a módot, hogy Te tiszta maradhass, és minket is tisztává tegyél a Te fiat halála által, és köszönjük, Urunk, hogy ezt a lehetőséget fölkínáltad nekünk. Kérünk, Urunk, hogy mindazok, akik hallják az örömhírt, befogadhassák azt ma és máskor az egész világon. Amen.
A mai igé az Ézsaiás könyvéből a 6. rész az első versben már látjunk egy rendkívüli helyzet. Azt látjunk, hogy Uzziá király halála évében. És az nagyon fontos, hogy mi látjunk és megértünk, hogy ott abban a kultúrában egészen más volt a helyzet, amikor egy király meghalt. Mert akkor ment a vita, hogy ki lesz az utódja. Egy másfél hete az Egyesült Államokban az egyik elnöke átadta a botot a következő elnöknek. Nem akarok belemenni a politikába, de azt lehet mondani, hogy ez a két elnök két teljesen más irány képviselnek. És úgy történt azt az átadást, hogy jó, az egyik ember tovább lépett, és az másik ember belépett a helyébe. Abban az időben, amikor Ézsaiás élt, nem volt egy ilyen egyszerű dolog, amikor volt egy ilyen átadás. Ez egy krízis egy ország életében, hogy mi lesz most. Esetleg legjobban lehet összehasonlítani azt, ami volt itt Európában a 30-as években. Amikor a Hitler került hatalomba Németországban. És akkor kezdtek szép lassan lefoglalni az egyik ország, a másik ország, a harmadik ország. És abban az időben nagy volt a vita Angliában is, hogy mit csináljunk, hogyan álljunk ehhez a krízishez. És Angliában a miniszter elnök lemondott, és akkor az volt a kérdés, hogy ki lesz a következő miniszter elnök. Ki fog vezetni ezt az országot ebben a krízis helyzetben. És akkor tudjunk azt, hogy Winston Churchill lett a miniszter elnök Angliában. A legtöbb ember csak ismer valami, aki itt van ma délőtt, csak a történelmi könyvekből tudjunk valami a Churchillról. De aki hallotta az ő beszédje, aki látta, aki olvasott róla, mi tudjunk róla, hogy ő nem mindig jól döntött. Amikor már a kormányban volt a 10-es, 20-as, 30-as években voltak kudarcai. De amikor volt ez a krízis Európában, akkor Churchill volt az az ember, aki tudta belépni hatalomban Angliába. És ő tudta vezetni egy népet. Ő tudott egy olyan reménységet adni abban a krízisben, amit miért nem mondani, hogy más angol politikus abban az időben nem tudta volna csinálni. Esetleg a Churchill népszerű lenne ebben a gyülekezetben is. Amikor a Churchill beszélt, ő mindig csak a lényeget mondott. Az egyik alkalom, amikor ő fölállt tartani egy beszéd, a beszéd a következő volt. Én fogok idézni az egész beszédet, remélem, hogy nem leszünk itt túl sokáig. Soha, 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 soha nem adjunk fel. És leült. Ennyi volt az ő beszédje. De ez a beszéd hatott egy országra. Mert ez a beszéd azt mondta egy országnak, hogy itt van egy vezető, aki ki fog tartani. Egy krízis volt. És a krízisben fontos, hogy legyen valaki, aki tud fölállni, és tud segítséget, reménységet adni a népnek. És ez volt a helyzet, egy ilyen krízis helyzetben, és Ézsaiás, ahogyan Churchill tette, ő volt az, aki fulladt. Az Ézsaiás volt az, aki hozta, vitte az Isten üzenete a népnek. Ha tovább olvasunk ebben az első versben, az Ézsaiás mondta, hogy láttam az Urat. Magasra emelt trónon ülve, palasztja betöltötte a templomot. Egy olyan képet mutat itt, ami esetleg azt lehet mondani, hogy megint a 21. században nem nagyon ismerős. De ha próbáljunk képzelni azt, hogy milyen volt a középkorban, amikor egy királynak volt egy olyan szoba, ahol az ő trónja volt. És ahogyan ő ült a trónon, és akkor az összes ember lényegében leborultak előtte. Mert ő volt a király. És illetve a mi életünkben a legjobb kép, ami mutatja egy ilyen dísz helyzet volt a nagy esküvő Angliában, amikor Diana és Charles összeházasodtak. És az az ünnepség, ami volt ott a templomban, amikor a Diana bevonult a templomba, az ő ruhája, ami lógott mögötte, több volt, mint 3 méter. Valahogyan, ahogyan azt látjuk itt, hogy az Isten palasztja betöltötte a templomot. Olyan nagy volt, olyan tele volt, olyan díszes volt. Mi csak egy képet látjunk, amikor gondolkodunk erről az esküvőről. És én azt mondom, hogy az esküvő az csak egy hal van kép arról, ami valóban van a mennyben. Az Isten trón szobájában. A Steve küldött egy e-mailt nekem a héten, és beszélt arról, hogy ő akar valamikor beszélni arról, hogy milyen gyönyörű az Isten, és ezzel kapcsolatban, de valahogyan ebben a versben látjunk egy képet. Látjunk, hogy az Isten ott ül a trónon. Ahogyan ő ott ül a trónon, nincs semmi, amivel tudunk összehasonlítani őt. Ő teljesen különleges abban az értelemben. Ahogyan most énekeltünk azt, hogy szent vagy, szent vagy, szent vagy. Olvasunk itt a harmadik versben, hogy a szervak ezt mondták, ezt énekeltek, ezt kiálltak egymásnak. Szent, szent, szent a seregek ura. Isten egészen más. Isten, Isten. És mi csak emberek vagyunk. Igen, Isten teremtett minket az ő képmására, de az a képmás nem tud közelíteni azt, ami igaz Istenről. Milyen a mi Istenünk? Van egy olyan Istenünk, amit valóban mi látjuk, és mi azt megértünk, hogy ő szent, szent, szent. A kereszténységben van egy nehéz tanításunk, amikor mi beszéljünk a Szent Háromságról. És azt lehet mondani, hogy amikor mi beszéljünk a Szent Háromságról, egy kicsit nehéz feladatunk. Hogyan tudunk magyarázni a Szent Háromság? Hogyan tudunk magyarázni azt, hogy Isten egy, de Isten három szemében létezik? És esetleg az ember azt mondja, hogy sokkal könnyebb lett volna, ha nem lenne a Szent Háromság, hanem csak Isten egy személyben. De a héten hallottam egy érdekes predikáció, és ő azt mondja, hogy ha Isten csak egy személy lenne, akkor a kezdettől tolva nem létezne a szeretet. Mert nem lett volna más, aki Isten tudta volna szeretni. És akkor lényegében az Isten szeretete nem lenne egy alap tulajdonsága Istennek. De az, hogy a mi Isten nem egy szemében, egy Istenünk van, de három szemében, az, hogy ő három szemében van, már mindörökké ő képes volt szeretni. Mert ahogyan Isten létezik három szemében, lehet a Szent Háromságon belül gyakorolni a szeretet. Egy más hitben, ahol csak egy Isten van, és egy szemében létezik, akkor az az Isten képtelen szeretni, addig, ameddig nem létrehoz valakit. De az, hogy Isten három szemében létezik, ő képes szeretni. A szeretet egy alap tulajdonság. Szóval az, hogy itt, amikor olvasunk szent, 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 az egy kicsit mutatja azt, hogy Isten három szemében létezik. Ha tovább menjünk, és olvasunk a nyolcadik versben, amikor Isten beszél, ő azt mondja, hogy majd az Úr szavát hallottam, és ezt mondta. Kit küldjek el? Ki megy el követségünkben? Érdekes, hogy ahogyan kezdi azt a mondat, egyes szám, egyes szemében beszél, de ahogyan befejezi a mondat, már többes szám egy szemében beszél. Itt is mutatja azt, hogy Isten három szemében létezik. Ő a szent Isten. És utána folytatjuk azt, hogy az ő dicsősége betöltette a templomot. Megint próbáljuk látni ezt a képet. az ördög dicsősége. Mi azt látjunk a Róma első rész a 20. versben, hogy ez a világot, amit Isten teremtett, az dicséri az Urat. Ha mi gondolkodunk, nézünk ezt a teremtett világot, akkor azt a szépséget, amit látjunk benne, az mutat nekünk egy részét Istenről. És mutatja az ő dicsőségét. Amikor bármit látjunk a természetben, ami szép és ami tetszik nekünk, az kiabál az, hogy van Isten. És ez dicseríti őt. Mi hogyan látjunk ezt? Mikor utoljára léptél az Isten jelenlétébe? Mikor volt az, hogy utoljára te leborultad Isten előtt? És kezdtél gyönyörködni benne, hogy milyen az Istened. Amikor mi azt csináljunk, amikor mi lépjünk az ő jelenlétébe, akkor másképpen látjunk őt, de akkor is másképpen látjunk saját magunkat. És ez a folytatás, amit látjunk ebben az igében, ahogyan mi látjunk saját magunkat. Ha az Isten fényében látjunk magunkat, másképpen látjunk magunkat. Úgy érzem, hogy nagyon sok ember a világban nem akar belépni az Isten jelenlétébe. Mert akkor kell szembesülni azzal, hogy ő milyen. Ha én kerülök Istent, akkor én nem látom magamat. És akkor ilyen értelemben könnyebb az ember élete, ha nem látom magamat, akkor tudok gondolni olyasmit magamról, ami nem is igaz. De amikor mi belépjünk az Isten jelenlétébe, akkor másképpen látjuk. Ez több területben, amikor beengedjünk a fényt. Amikor az én kocsim ott van a garázsban, és ki van kapcsolva a világítást, akkor én azt mondom, hogy milyen szép kocsim van. Ma reggel pont azt csináltam, hogy nyitottam a garázs, kiálltam a garázsból, és akkor lehetett látni, hogy nagyon piszkos ez a kocsi. Nagyon piszkos. De a sötétségben nem veszem észre azt, hogy az milyen piszkos. Ez ugyanaz a lakásodban, amikor leengedjük a rödön, amikor sötét van, akkor azt mondja, hogy milyen tiszta az én lakásom. És utána a következő nap nyitjunk a rödön, besüt a fény, a nap, és akkor látjuk, hogy ott a polcon tele van porra. A sötétségben nem veszünk észre azt. De a fényben észre veszünk azt. Én meg vagyok győzve, hogy a feleségem szeret engem, de mégis most karácsonykor egy kicsit csúnya volt velem, és adott nekem egy 3000 darabos puzzle-t. 3000 darab. És ráadásul van egy kis tó a közepén, és van egy kis fehér ég, és a többi rész zöld erdő. 1500 darab, zöld darab. És mindegyik darab egyforma lényegében. Van olyan, hogy az egyik darab lehet tenni egy teljesen másik helyre. És oda megy, csak a színek nem stimmelnek. De a méret tökéletes. És én általában nem vagyok otthon napközben, hanem estét próbálok csinálni ezt a puzzlet, meg mindig küzdködöm vele. De az este sötétségben nem lehet látni a különbségek a színekben. A napban nehezen, de van olyan, amikor délután még őrt előtt érkezem haza, és még mindig van egy kis napfény. És akkor az első feladatom, akkor amikor kezdtem, először kell kiszedni azokat a darabokat, amit rossz helyre raktam. Mert nem láttam, amikor a nem természetes fényben próbáltam kirakni azt. De akkor látom. És valahogyan így van, amikor mi álljunk az Isten jelenlétében. Akkor látjunk magunkat. A fény lehet olyan erős, hogy nem is tudunk szembesülni vele. Mostanában reggelként, ha én otthonról jövök ide, és átjövök az Árpád hídon, azok a ritka délelőtök, amikor süt a nap. Akkor, ahogyan én átjövök, semmit nem tudok látni. Mert olyan napsütés van, ami visszatükrözik mindenről. És az a fénytól nem lehet látni. És valahogyan ezt a képet látjunk itt. Hogy amikor Ézsaiás odalépett az Isten jelenlétébe, olyan erős volt az a fény, hogy lényegében ő nem tudta fölfele nézni. Érdekes, amikor van szó itt a második versben a szerafokról, és azt mondja, hogy hat szárnya volt ennek a lényeknek. És azt mondja, hogy két szárnyával letakarta a szemét. És azért volt az, mert abban a trónszobában, ahol Isten volt, olyan volt a fény, ami jött Istentől, hogy ha nem letakarnak a szemünket, megvakulnak. Isten nem véletlen úgy teremtett ezeket a lényeket, akik szolgáltak nála, hogy két szárnyával tudtak letarni a szemünket, azt mondja, hogy két szárnyával tudtak letakarni a lábukat. A lábukat valahogyan kifejezi azt, hogy azt az emberiség, azt a bűnösség, amikor a János 13. részben Jézus ott volt az utolsó vacsorán a tanítványokkal, és akkor azt mondta, hogy a Péternek, hogy meg kell mosni a lábadat. Valahogyan hasonló a kép itt. Hogy a láb kifejezte azt, hogy a láb piszkos volt, akkor az egész test piszkos volt. És a láb kifejezte az ember bűnössége. És akkor azt a bűnt le kell takarni, a Szent Isten előtt. És utána volt még két szárnya, amivel tudtak repülni, lényegében ezzel a két szárnyával tudtak végezni azt a szolgálatot, amit Isten adott nekik. Isten helyesen teremtette ezeket a lényeket arra a feladatra, ami volt neki. És azért volt hat szárnya. De amikor Ézsaiás ott volt Isten előtt, amikor ő ott volt a fényben, amikor a fény mutatta azt, hogy ő milyen, akkor ő elismerte, hogy igen, van egy probléma. Bűnös vagyok. Az Isten jelenlétében látta ezt. Másképpen nem veszi észre. De ő látta azt, hogy ő bűnös. Ő azt mondja, hogy jaj nekem, elvesztem, mert tisztatlan ajkú vagyok. és tisztata a ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urat láttam szemei. Ő látta azt, hogy ő nem méltó magától. Ő elismerte, hogy ő egy bűnös ember. Az utolsó időkben még Mótéten is az Ézsaiás első részében láttunk azt, hogy Isten hogyan bánik a bűnös emberrel, és mi azt látjunk, hogy Isten irgalmas, és Isten szeret, és ő kész megbocsátani az embert. Az az ember, aki leborul Isten előtt, ahogyan Ézsaiás ezt tette. És akkor ott az első részben mi azt mondjuk, hogy a vékeitek skarlát pirosak is hófehérke válhattak. Ha vörösök is, mint a bíbor, fehérke lesznek, mint a gyapjú. Olyan képeket adott Isten. Ami olyan vörös volt, az hófehér lett. Teljesen tiszta lett. A 103. Zsoltár, a 12. vers azt mondja, hogy amilyen messze van nap kelet, nap nyugattól, olyan messzere vette el vékeinket. Ahogyan Isten megbocsát minket, az a megbocsátás az teljes. Nincs korlátai, nem az a helyzet itt az éjszak és a dél, ahol korlátozott a mert mi tudunk éjszakra utazni, vagy délre utazni. Hanem a példában van a nyugat és a kelet. Az ember tud menni a nyugat fele, és mindörökké tud arra menni. És soha sem érkezik. És azt mondja, hogy ő így bánik a mi bűneinkkel. Olyan messze eltávolítja ezeket tőlünk, amikor ő megbocsát. A Mikiás 7. rész a 19. versben azt mondja, hogy a tenger mélyre dobja minden vétkeünket. Oda dobja, ott van elrejtve. A Róma 11.27-ben. A szövetségemet adom nekik, amikor eltűrölöm bűneiket. Az eltűrölés az, hogy van az a kifejezés, hogy adjunk egy tiszta lapot. Isten ad egy tiszta lapot nekünk, amikor ő megbocsátja a mi bűneinket. A Zsidók 12, a 8. vers. Irgalmas leszek, és a bűneikről nem emlékszem még többé. Amikor ő nem emlékszi, én nem hiszem, hogy Istennek van egy olyan képesség, hogy elfelejti, és nincs rögzítve ott. De az, hogy ő nem emlékszi, az, hogy ő nem hozza föl azt, mint vád ellenünk. Ő elfelejti. Az most már nem létezik. Isten így akar megbocsátani minden embert. Minden embert. Kivétel nélkül. De az ember kell dönteni. Az ember először kell állni Isten előtt. És látni Istent. És engedni, hogy Isten mutatja neki az ő szívét. És utána láttam azt, hogy Isten irgalmas, és Isten szeret, és Isten megbocsát. Az Ézsaiás itt ebben a részben ő tapasztalta az Isten megbocsátását. És utána a folytatást látjunk, hogy ő hogyan reagált, amit már egyszer felolvastam. Kit küldjek el? Ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam. Itt vagyok. Küld engem. Itt vagyok, küld engem. Ma délelőtt szeretnék kérni azt, hogy mindnyájunk feltegyünk azt a kérdést magunknak. Mit tudunk mondani az Úrnak? Amikor ő felteszi a kérdést, hogy kit küldöm el? Ki az, aki vállal a szolgálatot? Tudsz mondani Istennek, Isten, itt vagyok. Küld engem. Én meg vagyok győződve arról, hogy amikor Isten lát minket, ő nem elsősorban nézi azt, hogy milyen tehetséges vagy. Ő nem nézi elsősorban azt, hogy milyen képességeid vannak, hanem ő nézi az ember szívét. És a kérdés neki, hogy milyen a készség. Ő nézi a te szívedet, és azt nézi, hogy te tudsz-e mondani Istennek, amit Ézsaiás mondott, hogy itt vagyok. Küld engem. Elismerem azt, hogy én bűnös ember vagyok, de azt is elismerem, hogy Jézus munkája által megbocsátást nyertem. A lényeg nem a képesség, a lényeg nem a tehetség, a lényeg a készség. Az első Korintus 6. rész, az utolsó két versben a következőt olvasunk. Vagy nem tudjátok, ha testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezt nem a magatoké vagytok. Ezért nem a magatoké vagytok, mert áron vettetek meg. Isten fizetett a legnagyobb árat érted. Ő adta az ő fiat. Aki meghalt helyettem, aki meghalt helyetted. Ő fizetett ezt a nagy árat. És akkor a kérdés nekünk az van, hogy akkor én hogyan reagál? Én tudok mondani azt, hogy Isten, én megértem, hogy te fizettél az árat. Én most lemondom mindenről. És én azt mondom, hogy itt vagyok. Használd engem, ahogyan jónak látod. Ha találkozunk vele, Ha belépjünk abba a trón szobába, és látjunk őt, miután ő megtisztít, mi tudunk mondani neki, hogy itt vagyok, küld engem. Imádkozunk. Édes Atyán, kérjünk, hogy nyítsd ki a mi szemünket. Nyitsd ki a szemünket, hogy tudunk látni téged. És kérjünk, hogy mutasd meg magunknak, hogy milyenek vagyunk. Segíts minket, hogy tudunk leborulni előtted, és bocsánatot kérni tőled. És utána segíts minket, hogy tudunk látni azt, hogy te megbocsátsz. És te elfelejted a mi bűneinket. Segíts minket megérteni, hogy ez igaz rólunk. És segíts minket úgy állni előtted, hogy azt tudunk mondani neked, hogy Istenem, legyél az Úr az én életemben minden területben. Itt vagyok. Küld engem. Amen.